Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvassuk az apostolok cselekedeteiről írt könyvből, a 12. rész 20. versétől a 24. versig. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 12. részében a 20. verstől ezt olvassuk. Heródes pedig ellenséges indulattal vala a tírusziak és szidóniak iránt, de azok egy akarattal eljöttek őhozzá, és Blastust, a király kamarását megnyerve, békességet kérének, mivel hogy az ő tartományuk a királyéból élelmeztetik vala. Egy kitűzött napon pedig Heródes király ruhájába felöltözve és székibe ülve nyilvánosan szólt hozzájuk. A nép pedig felkiáltott, Isten szava ez, és nem emberé. És azonnal megverte őt az Úrnak angyala azért, hogy nem az Istennek adta a dicsőséget. És férgektől emésztetvén meghalt. Az Istennek igéje pedig növekedik és terjed vala. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát köztünk. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük néked, hogy ma is előtted állhatunk meg, téged dicsérve, téged magasztalva, énekkel is, imádsággal is. És köszönjük néked, hogyha nem csak a szívünk, nem csak a szánk, hanem a szívünk is mondja ezt a dicséretet, és együtt tud megmozdulni, megindulni egész valónk, testünk, lelkünk, és a te dicséretedbe tudunk megnyilvánulni. Köszönjük néked, hogy ezt a te lelked által végzed el a szívünkben, hiszen magunktól erre képtelenek volnánk. Mint ahogy körülöttünk a világban sok-sok ember van, aki egyáltalán nem képes erre, téged magasztaljon és dicsőítsen se szájjal, se szívvel, sőt éppen, hogy még gyaláznak téged és megvetnek. Kérünk téged arra, hogy fogadd el hálánkat azért a csodáért, hogy nekünk nem azon az úton kell járni, hanem itt lehetünk, és téged magasztalhatunk. Köszönjük néked, hogy láthatjuk mennyei édesatyánkat egy csodálatos gondviselő szeretetedet, amivel hozzánk voltál és vagy, ami naponta megújul rajtunk, bár sokszor eljátsszuk ezt, és nem is érdemeljük meg egyáltalán. Köszönjük néked, atyánk, hogy te irgalmas vagy hozzánk, és nem csak a gondviselésedet adod nekünk, hanem köszönjük néked, hogy a bűnbocsánatot is áldunk azért, mert megtisztítasz minket a bűneinktől, a vétkeinktől, amik miatt tönkre megy az egész földi életünk is, meg el is kárhoznánk. Köszönjük néked, hogy van bocsánat a bűneinkre. És áldunk azért, atyánk, mert ezért a te fiadat adtad oda, az áldott Jézust. Köszönjük néked, Úr Jézusunk, hogy téged is magasztalhatunk, mert te váltottál meg minket. És köszönjük néked, hogy te küldted el lelkedet az atyától, hogy ő vezessen minket a te dicsőítésedre és magasztalásodra. Kérünk, hogy ma is hadd legyen tele a szívünk a te dicséreteddel, Urunk, és így hadd várjuk a te szavadat, a te áldott ígédet mindnyájan. Köszönjük néked, hogyha rendben volt minden az elmúlt héten, és köszönjük, hogyha nehézségek között voltunk, akkor is ott álltál mellettünk, a sír mellett, a koporsó mellett, a halál árnyékának a völgyében is. Köszönjük néked, hogy velünk voltál talán kórházokban vagy kezelések alatt. Köszönjük néked, hogy velünk voltál akkor is, amikor jól mentek a dolgaink, és ajándékainknak örülhettünk. Köszönjük néked közelségedet. Köszönjük néked, hogy dicsőségeddel telve az egész föld, és hogy mi ebben a dicsőségben élhetünk, és láthatjuk is ezt. Kérünk, dicsőséged jelenjen meg most is köztünk, és áld meg mai Isten tiszteletünket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, énekeljük most igehirdetés előtt a 155. dicséretünket, a 155. dicséretet. Ó, Úristen, légy közöttünkig, imádásodra jöttünk. Isten tiszteletünk alapigéjét Ézsaiás könyvének 42. részéből olvassuk. Ézsaiás könyvének 42. részében a 8. vers így szól hozzánk. Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, évelején onnan indultunk el, hogy az Úr Jézus első prédikációjában az embereket megtérésre szólította föl. És megértettük azt, hogy ez hozzánk is szól, nekünk is szól. Viszont azon kezdtünk el gondolkozni, hogy honnan is kell nekünk megtérni, visszatérni az Úr Jézushoz. És megértettük azt, hogy az én istenítéstől, az önistenítéstől kell visszatérnünk az ő istenítéséhez. Életünknek ebben a legalapvetőbb viszonyában kell alapvető változtatást végrehajtanunk, mert sajnos, hogy mi úgy születtünk meg, hogy magunkat istenítő emberek vagyunk mindnyájan, és nem őt dicsőítjük, nem ő az első a számunkra, hanem önmagunk. És ez, bár nem tulajdonítunk ennek a nagy jelentőséget, mégis ez a legnagyobb problémánk az egész életünkbe. Ez a legnagyobb probléma. Ezen kell változtatni, és Jézus erre a változtatásra hív, amikor megtérésre, hozzávaló fordulásra szólít fel bennünket. Azon gondolkoztunk el, hogy miben is válik kézzelfoghatóvá ez a mi önistenítő alaptermészetünk. És láttuk, hogy például abban, hogy elkezdjük magunkat isteníteni, nyíltan, direktbe. Ezt kicsit átgondoltuk. Megtérés azt jelenti, hogy ezt föladjuk, és elkezdjük Jézust isteníteni. Ő lesz az első a szívünkbe. Miben nyilvánul meg még az önistenítés? Megnyilvánul az öntörvényűségünkből, hogy csak mi saját magunk törvényei szerint akarunk élni, és nem az ő törvényei szerint. A megtérés azt jelenti, hogy föladjuk ezt, és az ő akaratához kezdünk el igazodni, idomulni. Életünk minden dolgába. Aztán a harmadik dolog, amiben az egoizmusunk megnyilvánul, az tulajdonképpen az önimádat. Amikor saját magunk állunk a szívünk középpontjába, és imádjuk önmagunkat. A megtérés azt jelenti, hogy ezt befejezzük, és elkezdjük Jézus Krisztust imádni. Őt kezdjük el hódolattal tisztelni. Na ma megint egy picit tovább lépünk, és ebből az önistenítő magatartásunknak a következő megnyilvánulását veszük elő, ami az öndicsőítés. Az öndicsőítés. Az, hogy tulajdonképpen magunknak akarjuk a dicsőséget, és nem adjuk meg Istennek a dicsőséget. Itt is megértjük azt, hogy a megtérés azt jelenti, hogy ezt egyszer és mindenkorra befejezzük. És elkezdjük Jézus Krisztus dicsőíteni az életünkbe. De menjünk bele egy kicsit ebbe az öndicsőítésbe. Először is az öndicsőítésnek a bűnéről egy pár gondolatot. A Bibliában, felolvastuk azt a részt, amikor Isten azt mondja, hogy ő nem adja másnak a dicsőségét. És a dicséretét nem engedi át a mindenféle bálványisteneknek. Ő igényli magának azt, hogy egyedül őt dicsőítsük és magasztaljuk, és hogyha mi ezt nem veszük komolyan, bűnt követünk el. Bűnt követünk el. És ezért is van olyan sok ige, ami ezt komolyan aláhúzza. Például a római levélnek az első részébe azt olvassuk az emberekről, zsidókról is és nem zsidókról is, hogy az Istent a világ dolgaiból valahogyan megérezték, de neki dicsőséget nem adtak, gondolkodásukba hiába valókká lettek. Nem adtak Istennek dicsőséget, és utána olvassuk végig, hogy ezért Isten ítélete szállt az emberiségre, minden emberre. Mert bár érzik, hogy van valami Isten a dolgok mögött, de ezzel az Istennel nem foglalkoznak, megvetik, nem dicsőítik őt. elmulasztják dicsőíteni, és ez az, amivel kivívják az Istennek a haragját és ítéletét az emberek. Nem véletlen az sem, hogy például a Filippi levélnek a második részében, a harmadik versben pontosan arra figyelmeztet engem, illetve bennünket az apostol, hogy semmit ne tegyetek hiú dicsőség vágyból. Ne ez motiváljon benneteket, hívő embereket. Nagyon komolyan figyelmeztet erre. Ne legyetek ilyenek. Ne ez motiválja a megnyilvánulásaitokat. Aki hiú dicsőségre vágyik, az úgy beszél és úgy cselekszik, hogy múlékony tiszteletet ébresszen azokban, akik látják és hallják. Egy elég döbbenetes dolog ezt, testvérek, hogy az ember, bármelyikünk képes arra, hogy hiú dicsőség vágyból tegyen az ég egy világon mindent. Mindent. Egyszerűen olyan mértékben tudja befolyásolni a cselekedeteinket, hogy magunk se gondolnánk. Nagyon erősen szomjazunk arra, hogy minket az emberek dicsérjenek, elismerjenek, csodáljanak, és azért teszünk mindent, hogy ez megtörténjen, hogy minket lássanak nagynak, ügyesnek, okosnak, szépnek, minket ismerjenek el, minket dicsérjenek, minket magasztaljanak. Hogyha valaki valami pozíciót ér el a társadalmi ranglétrán, ott van, ahol, ne talántán valami professzori címet bír, hát egyik-másik professzor megközelíthetetlen a hétköznapi emberek számára. Olyan magasan hordja az orrát, és elvárja, hogy mindenki hajbókoljon előtte, mert ő professzor. De lehet, hogy valaki egy nagyon gazdag ember, mert elért oda, hogy olyan sikeres a vállalkozás, hogy elég gazdag ember lett, és aztán utána már megint ő is megközelíthetetlen. Csak azt várja, hogy mindenki neki hajbókoljon, nem tudom, kinek képzeli magát, és dicsérjék és magasztalják őt mindenek. Na de máskor meg az van, hogy valakinek valami birtoka van, vagy szép autója, vagy autói vannak, és akkor várja, hogy azért dicsérjenek meg, hogy én milyen kocsival járok, és én nekem milyen házam van, és milyen birtokom van, és ezért tekintsenek az emberek engem valakinek. Lássák, hogy ki vagyok én. És ha valaki szól, akkor na, az jól esik az embernek. És nem mondja azt, hogy hát, solideo gloria. Se színből, se szívből nem mondja. Egyedül isteni a dicsőség. Nem. Szépen bezsebeli magának. Szól a mihi gloria. Egyedül enyém a dicsőség. Van, aki a nevére büszke. Én nekem milyen nevem van? Sípos, hát az én édesapám, az én nagyapám, az annak a nagyapja. Hú, na azok voltak az emberek, és akkor ettől leszek én is valaki. És büszke leszek, és hiú leszek, és várom, hogy engem elismerjenek ezért, és nem tudom mit csinál, hajbókoljanak előttem. Van, aki azt mondja, hogy azért, mert én olyan vallásos vagyok. Én olyan vallásos vagyok, emberek. Hát látjátok, milyen vallásos vagyok? Én olvasom a Bibliámat otthon. Én énekelgetek, ott vagyok a templomban. Én ezt csinálom, azt csinálom, adakozom. Látjátok, mi vagyok én? És megint ez a dicsvágyú motiválja az egészet, hogy elismerjenek, valaki legalább észrevegye és szóvá tegye nekünk, és akkor megelégedetten dörzsöljük a láthatatlan kezeinket, hogy de jó, hogy ezt megkaptuk magunknak. Nézzük a tévéműsorokat, testvérek, hogy másról is beszéljünk, ne csak magunkról. Olykor ilyen sportolók nyilatkoznak, akik megnyernek ilyen nagy bajnokságokat. Az ausztrál nyílt teniszbajnokságot párosban megnyeri valami hölgy. Gratulálunk neki innen is. És akkor ez a nő akárhányszor nyer valamit, és akárhányszor nyilatkozik, mindig egy akkora öntömjénezésbe fog, hogy az embernek csak néz, hogy mi van. Már várom, hogy jövőre is megnyeri talán, és újra lehetősége lesz. Országvilág előtt leplezetlenül önmagát magasztalja, hogy ő nem is gondolta volna, hogy ő ilyen ügyes, meg ilyen erős, meg ilyen jó a társa is, meg de hogy ő nekik ez megint sikerült, és hogy ők milyen nagyszerűek, hogy megint, és hogy már negyedszerre is sikerül. És semmi, hogy Istennek legyen hála, vagy dicsőség, vagy van. Semmi, csak nekem. De ez ugyanígy van, testvérek, otthon, hogy visszatérjünk egy kicsit önmagunkra. Főztem egy jó levest, meg egy jó húsit, utána sütöttem valamit, csak akkor megint nekem legyen a dicsőség. Mint házi asszonynak, vagy mint házi úrnak, nekem legyen, milyen ügyes a papa, milyen ügyes a mama, hogy ilyet tudott kreálni, és ott állunk, és hát ez, igen. Ez olyan furcsa ez, testvérek, hogy állandóan adminisztráljuk magunkat, állandóan produkáljuk magunkat, hogy kidomborítsuk a szerepünket, hogy lássanak minket, hogy mi kik vagyunk, mik vagyunk. És oda jutunk, testvérek, ahova egy haldokló ember jutott, akit édesapám látogatott már meg a haldoklásába, és még a halálos ágyán is azt mondta édesapámnak, hogy látja tiszteletes úr itt körülötte, amit van itt a házba, meg a ház körül, mindezt ezzel a két kezemmel szereztem. Ezzel a két kezemmel. Ezt várta, hogy édesapám majd megdicsérje, de nem dicsérte meg. Csak megkérdezte tőle, hogy azt ki adta magának azt a két kezet. Meg azt az erőt, ami megmozdította azt a két kezet, meg az áldást a földjeire, meg az állataira. És akkor a bácsi úgy megszégyelte magát azért. Azt nem tudom, megtérte vagy nem tért meg ott a halálos ágyán, de ez van bennünk, testvérek, hogy még az se érdekel, hogyha mások minket beképzeltnek, vagy egy felfúvalkodott hólyagnak tartanak, egyébként azok vagyunk, de nem érdekel bennünket. Egyszerűen akarjuk ezt, és még ráadásul biztatnak is bennünket, hogy egymásnak a dicsvágy igényét bőven kielégítsük, és iskolákban, meg otthon is, meg mindenhol elmondják, hogy agyba főbe kell mindenki dicsérni, akár megérdekli, akár nem, mert ettől eltűnik a kisebb rendűségi érzése, ami akadályozza őt a nagy teljesítményekbe, és még az a kicsi ereje is megsokszorozódik a dicsérettől és a magasztalástól, és akkor ő majd képes lesz olyan dolgokra is, amire egyébként nem képes. Csak dicsérgessük, magasztaljuk őt. Hát ezzel aztán elősegítjük, hogy valaki még nagyobb büszke ember legyen. Nem azt mondom, hogy nem kell megdicsérni valakit, de vigyázni kell, hogy mutassuk meg neki azt is, akitől minden ered. Ő is. Meg a képessége is, meg mindene, ami van. A szépsége is. Na hát, hogyha ezen gondolkozunk, testvérek, bizony nagyon-nagyon látszik ez a mai világban, hogy leginkább kifelé élünk, hogy így mondjam, magunkat mutogatjuk másoknak, hogy észrevegyenek minket, hogy lássanak, látva lássanak, és dicsérve dicsérjenek bennünket, és bezsebeljük azt a dicsőséget, ami nem nekünk jár. Elsősorban nem. És ha ezt csináljuk, testvérek, és ebből sportot űzünk, hogy így éljük az életünket, akkor bizony megszegjük az igei útmutatásokat, hogy semmit ne cselekedjetek hiú dicsőségvágyból. És Isten, amit mond a római levélben, oda visszatérek, hogy Isten megítélte, megbüntette az emberiséget, mert nem neki adták a dicsőséget. Nem neki adták. Megfosztották őt attól, amire ő igényt tart. Hát ez az öndicsőítésnek a jelensége, testvérek. És nézzük most második pontunkba az öndicsőítésnek a forrását is. Mert hogy, testvérek, honnan jön ez az öndicsőítő mentalitásunk? Honnan jön? Talán ezt úgy mások nevelik belénk? Mások súlykolják belénk? A kultúránk, a társadalmunk súlykolja belénk? Hát lehet az is, testvérek, de valójában ez ott van bennünk. Ez a szívünkben van, ez a lelkünk mélyén lakik, testvérek. Magunknak igényeljük ezt a dolgot, a dicsőséget, a fényt, a pompát, az elismerést. Az, hogy nevünk legyen. Valójában így lehetne mondani, hogy a dicsőség akarása jellemzi a szívünket, a lelkünket, testvérek. Mégpedig azért, mert miért? Mert ilyennek születünk. Egoistának születünk. Önistenítőnek születünk. És mint egy Isten várom, hogy engem dicsérjenek, mert én erre rászolgálok. Ahogy az imádatot várom, várom a dicséretet is, a magasztalást is. És frusztrál, ha nem kapom meg. És örömmel tölt el, amikor megkapom, és elégedetten dörzsölöm a markomat. Sajnos, testvérek, az emberek világában azt mondja János apostol, hogy mindent össze lehet foglalni három dologgal, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése. Ez van a világban, mert az emberek szíve ilyen, a test kívánsága. Az motivál, amit a testem kíván. A szem kívánsága az motivál a cselekedetekre, amiket a szemem megkíván, és az életkérkedés, erre akarok külön kitérni. Ez azokról szól, akik azzal, nem csak azzal kérkednek, hogy élnek, hanem azzal is, hogy milyen minőségben élnek, milyen létszínvonalon élnek, milyen luxusban, milyen divatosan élnek. Az emberek, azt mondja itt a János apostol, hogy az élet kérkedés, a kérkedés az az eredeti görögben a harci kiáltást jelent, hogy az emberek mint egy harci kiáltással töltik be a világot, hogy nézzetek már ide rám, hogy én hogy élek, hogy én hogy élek, nekem mi van, én ki vagyok. És ez motiválja a tetteiket, ez ott van testvérek az emberi szívben, az emberi lélekben. Ezt nem tudom felfedezni magunktól, valószínűleg nem is tudjuk. Az Isten lelke, meg az Isten igéje kell, hogy rá döbbentsen minket ennek a valóságára, hogy ilyen a szívünk. Nem az van a mi szívünkben egyáltalán, testvéreim, egyáltalán, hogy Istené legyen a dicsőség. Nem ez van bennünk. Nem az, hogy őt dicsérjük, mert ő az Isten, mert ő olyan tökéletes, minden tökéletességnek a forrása, ő a legfőbb jóság, a legfőbb igazság, a legfőbb szépség. Nem én vagyok méltó a dicséretre, hanem egyedül ő, aki olyan nagy dolgokat cselekedett a világtörténelemben, hogy nem csak megteremtette a világot, hanem gondját viseli, hogy kiválasztott egy népet, hogy rajtuk keresztül elküldte a Jézust, a megváltott, aki eljött, aki megváltott minket szűztől születve, aki a pokolokra szállt értünk, hogy feltámadt a halálból. Nem dicsőség Jézusnak, dicsőség nekem. És elvesszük azt, ami testvérek, mint egy szemenszedett, szemtelen szívvel testvérek, elvesszük azt, ami nem nekünk jár, az utolsó morzsája se nekünk jár, hanem az Úrnak. Mert azt mondta, a dicsőségemet másnak nem adom. Tömény arcátlanság van bennünk, testvérek, ha Isten felől nézzük magunkat. Ez a szívünk, testvérek. Ilyen a szívünk sajnos. Sokkal rosszabb, mint amilyennek gondoljuk. És hogy a harmadik pontra térjek, vannak az öndicsőítésnek következményei is. Hát kezdjük azzal, hogy a földi életben a hiú dicsvágynak 7 lánya van. Ezt mondja a római katolikus teológia. 7 lánya van a hiú dicsvágynak. Az engedetlenség, a dicsekvés, a képmutatás, a törtetés, a csökönyösség, a viszálykodás és a hivalkodó újítás. Hát most nem tudunk mindegyikbe belemenni, de akiben a hiú dicsvágy van, azokban ezek is ott fognak szépen lakozni. Az az ember törtetni fog, képmutató lesz, az az ember viszálykodni fog, az az ember dicsekedni fog, kérkedni fog, és mindenféle olyan dolgokkal próbálkozik, amik fölhívják rá a figyelmet. Csak azért, hogy ő kerüljön a figyelem középpontjába. Tehát eléggé mélyen befolyásolja az emberi magatartást ez a fő bűn, így a 7 fő bűn között van ez is, ez a hiú dicsvágy, ha már katolikusokat említettem. Nagy igazság van ebbe. Nagy igazság van ebbe. Aztán testvérek, ha kicsit tovább lépek, nem csak, hogy ezek vannak, hanem nézzük meg, hogy mennyire rosszul esik, amikor nem nekünk adnak dicsőséget, testvérek. Borzasztóan érezzük magunkat, hogyha a dicsőségünket másnak adják. Őt ismerik el. Féltékenyek leszünk. Nem tűrjük. Bemocskoljuk a másik embert is, csak azért, mert valaki megdicsérte. És azért, hogy visszaszerezzük aztán a dicsőséget. Jaj, hát az ilyen, meg olyan, ja, azt nem tudtam, de te bezzeg. Te bezzeg, milyen nagyszerű vagy. Milyen jó vagy, milyen önzetlen vagy, milyen kegyes vagy. Ja, hát igen, igen, köszönöm. Hogyha valaki nem adja meg nekünk, amivel nekünk tartozik az elismerést, megsértődünk, testvérek. Odavágjuk magunkat, fölfújjuk magunkat, dühötten várjuk a bosszúra a pillanatot, hogy mikor sérthetjük meg a másikat, mert nem adta meg nekünk, amivel ő tartozik. Hát majd megtanulja, hogy minket nem lehet levegőnek nézni, és megfosztani a dicsőségünktől. Azok persze mindig jók nálunk, akik dicsérnek minket, akik hajbókolnak nekünk, akik a nagyságunkba vetett hitünket erősítik. Azok mindig jók nekünk. az emberekkel való kapcsolatunkat, testvérek, az alapjaiba rontja meg ez a dolog. Nem beszélve az Istennel való kapcsolatunkról. Hát rendkívül módon tud minket megkísérteni ugyanaz a magatartás, amit itt felolvastunk az első igehelyen. Ugye ott az apostolok cselekedeteiről írt könyvben Heródes, első Heródes Agrippáról olvasunk, aki Cézáreába ment, ahol ilyen ünnepi játékokat akart rendezni Claudius császárnak a tiszteletére, egy nagy stadionba, és ottan az ünnepségen megjelent egy ezüsttel átszőtt ruhában. Flavius Josephus még részletesebben leírja ezt az eseményt, amit Lukács itt leír nekünk az apostolok cselekedeteiben, és az ott lévő szidoni és tiruszi látogatók, akik a kegyeit jöttek kivívni, hízelkedéssel belopni magukat a király kegyeibe, egyszerűen fölkiáltottak, amikor mondott valami beszédet, és ez Isten szava nem emberé, Isten szava nem emberé. És ezt a szerencsétlen Heródes, ezt szépen be is zsebelt, ezt a dicséretet, és úgy gondolt, hogy ő tényleg olyan nagyszerű, hogy ő isteni dicsőséggel bír. Ragyog, mint a nap. És még milyen beszédet is mondtam én. És azt mondja az írás is, de Flavius Josephus is megerősíti Biblián kívüli forrásból, hogy azonnal megrohanta valami betegség, valami titokzatos nyavaja, ami megölte őt. Van, aki azt mondja, hogy valószínűleg egy heves perforált vakbélgyulladás tört ki rajta, de nem tudjuk pontosan, mi volt ez a betegség. Egyszerűen ott helyben az Isten ítélete utolérte és meghalt. Szörnyű fájdalmak közepette. Lukács egyébként érzékelteti azt, hogy Isten egy másik ellensége, aki hát 200 évvel azelőtt élt, azt Antiókusznak hívták, és önmagát istenítette ez az Antiókusz, és gyűlölte a zsidókat, negyedik Antiókusz volt pontosan, akit ez érdekel. Leírja az ő esetét egy nem bibliai könyv, a második Makabeus könyv 9. része. Ott azt olvassuk, hogy ez az ember is magát megistenítette, és borzasztó módon halt meg ő is, borzasztó módon pusztult el. Nem adta Istennek a dicsőséget. Mintha mondaná Lukács, hogy ahogy emlékeztek, 200 évvel ezelőtt Antiókusz meghalt. Most ugyanúgy hal meg Heródes is. Mind a ketten miért? Mert nem Istennek adják a dicsőséget, hanem maguknak zsebelik be. És az Isten ezt nem tűri, testvérek. Akkor se tűrte, ma se tűri. Eszembe jutott, hogy 1947-ben kárpátaljai lelkészek levelet írtak Stalinnak. 1947-ben. Mit írtak neki? Hatalmas Stalin, így kezdték a levelet. Isten téged a föld legnagyobb birodalmának fejévé tett. Uralkodásod alatt az orosz birodalom olyan hatalmat nyert, mint azelőtt soha. A legutóbbi háborúban megmentett téged és országunkat a hitlerizmus borzalmaitól. Győzelmet adott hadseregünknek. Mindezekért nem Istennek adtad a dicsőséget, hanem önmagadnak és az embereknek. Pedig Isten kijelentette igéjében, én vagyok az Úr, ez a nevem és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. Mi parancsot kaptunk Istentől arra, hogy téged szeretettel, de komolyan figyelmeztessünk Isten közeli büntetésére, melyen sújtani fogja birodalmunknak. Ha annak vezetői és népe meg nem alázkodnak Isten előtt, és vissza nem térnek hozzá, súlyos csapások következnek birodalmunkra. Ezekről csak veled beszélhetünk, mivel Istent szeretjük, téged is. Birodalmunkat is szeretjük. Éppen ezért teszünk eleget Istene nehéz parancsának, hogy meghalljad az Isten intését, és engedhess annak, hogy Isten a birodalmunk ellen tervezett büntetést ne hajtsa végre. És így tovább. Felsorolják, hogy mit látnak, miben látják azt, hogy ez a diktátor annak idején önmagát megistenítette. Az egyik aláíró volt Horkai Barna, a másik Simon Zsigmond, és Zimányi József volt a harmadik, aki aláírta ezt a levelet. Egyébként Zimányi Józsi bácsival beszéltem, és ő mondta, hogy annak idején ott a Szovjetunióban hatalmas Sztálint ábrázoló képek jelentek meg mindenhol. És a kép aláírások, amik a képek alatt voltak, mindegyik szinte bibliai idézetek voltak. Az volt aláírva, a te atyád, a mi jövőnk, Ami biztonság, ez Stalin képe alatt, ami biztonságunk. Tehát minden dicsőség, mondta a Józsi bácsi, ami Istent illeti, meg minden Stalinra volt ruházva. És mi ott voltunk, és azt mondtuk, hogy ezt nem lehet tűrni. És ezt az embert figyelmeztetnünk kell. Aztán lehet, hogy a levél nem jutott el már odáig, Stalinik testvérek, de legalább megírták ezt a levelet, és az biztos, hogy legalábbis úgy tűnik, hogy azért köze volt annak, hogy a gulágnak az egyik legtragikusabb helyére került Zimányi József is. Úgyhogy hosszú-hosszú éveken keresztül ott volt, és talicskázta a követ az északi sarkörtől még vagy 300 kilométerre északra. Aztán utána alig akarták hazaengedni. De biztos, de ott volt, és azt hiszem, hogy ez egy nagy dolog, testvérek, hogy azért mégis túlélte ezt a dolgot, és hazajutott aztán a családjához. És aztán itt Magyarországon volt lelkész, és itt innen szólított el az Úr idős korba már. Hát testvérek, az Isten gondoskodik arról, hogy még minket is figyelmeztessen, hogy nem jó dolog ez, amit te csinálsz, vagy amit én csinálok. Soha nem szabad ezt megtűrni, ez bűn, testvérek, ami a pokorra juttat bennünket. Megdöbbentő Dantének ugye van az isteni színjáték, annak három nagy tétele van, és a középső tétel a purgatóriumról szól, és ott vannak emberek, akikkel találkozik Dante, és akkor látja, hogy ilyen hatalmas nagy kövek vannak a nyakukba téve embereknek, és így annyira nehéz a kő, hogy legörnyezti őket egészen a földre, ilyen alázatos testtartásba. És kérdezem, mi van? Kik vagytok? És bemutatkozik mindegyik, és mindegyik ilyen nagy firenzei polgár, meg nem tudom, toszkánai nagy előkelőségek. És akkor mi van veletek? És mondják, hát mi a büszkeségünk miatt kaptuk ezt a nyakunkra, mert én azzal voltam olyan nagyra, hogy nem tudom, min van, és mire jutottam, és én meg milyen nagy tudós voltam, és én meg milyen nagy politikus voltam, és most itt vagyok a purgatóriumban, és nyomja le a szikla a nyakamat, hogy tanuljak már alázatot. Hát testvérek, nem voltam így szerény, ám én se régen, míg éltem. Lángként lobogott e szívben, és csak kitűnni vágyott büszkeségem, és ennek árát fizetem ma itten. Olvassuk a 11. énekben. A testvérek, nincs purgatórium, de ítélet az van. Ítélet az van. A 4. pontunkra térek. A befejezés, az öndicsőítés befejezésére. A földi életbe, testvérek, azt hiszem, hogy egyáltalán nem segít rajtunk, hogyha nagy erőfeszítéssel próbálunk magunkon változtatni. Ha megértjük, hogy ez valahol azért nem jó, és akkor majd most hozzáfogok az önistenítésem megtagadásához, és összeszorított foggal elkezdem, hogy én most Isten és Jézust és az Úr lelkét akarom dicsőíteni mostantól fogva, és megfeszítem minden erőmet, hogy ezt valahogy végbe vigyem. Hát testvérek, így nem megy. Ez így, nem vagyunk rá képesek. Saját természetünknek, alaptermészetünknek, szívünk állapotának a nyomorúságába fogunk ütközni, és ott hajótörés szenved minden jó szándékunk. A megoldás, testvérek, a megtérés. Csak a megtérés. Amikor az ember azt mondja, hogy Isten kegyelméből én ezt a dolgot, az én dicsőítést, és azt az elvárását, hogy mások ezt teljesítsék velem, ezt egyszer mindenkorra befejezem. Befejezem. És elkezdek egy újat, hogy tudnilik Jézusnak adom a dicsőséget. Istennek adom a dicsőséget. Ez testvérek, egy olyan nagyon fontos dolog, hogy megértsük, hogy ez csak a megtéréssel kezd megoldódni. Az a megtérés az Isten kegyelméből alakul ki az ember szívébe és lelkébe. De ha ő kialakítja bennünk, az ő igéjével, az ő lelke erejével, akkor megtérünk. És aki megtért, testvérek, az megért, hogy én nem arra rendeltettem, hogy magamat dicsőítessem és dicsőítsem, hanem arra, hogy Isten dicsérjem és dicsőítsem. És ha valami büdös lesz nekem, akkor az, hogy önmagamat dicsőítem. És ettől az ember elkezd, testvérek, egy viszonyogni. Nem akarom magamat dicsőíteni. Én az Urat akarom dicsőíteni, az ő dicsőségét, az ő nagyságát, az ő bölcsességét, az ő igazságát, kegyelmét, szentségét, őt akarom fölemelni, nem magamat. Ki vagyok én? Mi vagyok én? Ő méltó erre egyedül. Az emberbe, testvérek, aki megtér, abba egyszerűen elkezd, hogy mondjam, ez a dicsőség utáni vágy megcsappan, most így mondom, megcsappan. Nem ez emészt már bennünket, nem ezért küzdünk, nem ez, hogy mi dicsértessünk, hanem hogy ő dicsértessék, ő dicsértessék. Nem az fog minket fölemelni és földobni, hogyha minket magasztalnak az emberek, hanem ha az Urat magasztalják. Oda jutunk, ahova 1947-ben jutott az a három lelkész testvérek. Oda jutunk, hogy őnekik fájt az, mert ezek hívő emberek voltak, megtért emberek voltak, fájt nekik, hogy Istennek nem adják a dicsőséget. Nem az fáj, hogy nem nekik adják a dicsőséget, hanem hogy Istennek nem adja a dicsőséget, elveszi tőle ez a szerencsétlen Sztálin. Hát ezt figyelmeztetni kell, és vissza kell adja ő is a dicsőséget az Istennek, mert erre vágytak ezek az emberek, hogy az az ember is Istennek adja a dicsőséget. Ezt testvérek, fáj nekünk, hogyha azt látjuk, hogy a francia tévében ott áll egy ilyen nyikhaj énekes, és ott gitározik, és Jézusról azt énekli, hogy Jézus homoszexuális volt. Nekünk ez fáj, mert ez Jézusnak a meggyalázása. Megjelent az a film, amiről mostanában sokat beszéltek a tévében, és a Krisztus első kísértése című brazil film. Jézus itt is homoszexuális, a tanítványai alkoholisták, ilyen zűlött életet élő banda az egész. Fáj nekünk, és azt szeretnénk, hogy ezek az emberek is, akik úgy énekelnek a francia tévében, meg ilyen filmeket csinálnak, hogy megbánják ezt, és Istennek, Jézusnak kezdjenek dicsőséget adni. Fáj nekünk ezt, testvérek, és annak abban tudunk igazán örömet találni, amikor valahol ezt látjuk, hogy ezt halljuk. Legalább eljöttök ide a templomba, és itt az, hogy Jézusé legyen a dicsőség, vagy Istené a dicsőség, és őt magasztaljuk az énekkel, az imádsággal. Őt magasztaljuk azzal, ahogy róla beszélünk. Amit róla mondunk. Őt magasztaljuk, testvérek. Az Úr magasztalása, hogyha mi leborulunk előtte. Ilyen bibliai történetek jutottak eszembe, és jussanak nektek is. Amikor Péter leborult Jézus előtt a halászhajójában, és azt mondta, Uram, távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Akkor dicsőséget adott az Úrnak. Amikor a gonosztevő ott a keresztre feszítve, ott lógott a szögeken szerencsétlen a haláltusába, és odaszól Jézusnak, hogy Uram, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Akkor megdicsőítette az Urat. Amikor a Tamás azt mondta a feltámadott Jézusnak, én Uram és én Istenem. Vagy amikor Bartimeus oda kiáltott, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Dicsőséget ad a 10 leprás közül az az ember, aki visszajön Jézushoz, és megköszöni egyedül Samáriából. Megköszöni Jézusnak, hogy meggyógyított őt a halálos betegségből. Ezek dicsőítik az Urat. És amikor Péter apostol ott áll pünköstkor a nagy sokaság előtt Jeruzsálembe, és mondja, legyen tudtotokra minnyájtoknak, és az egész Izraelnek, hogy a Názáretbeli Jézus neve által gyógyult meg ez az ember. Ez a sánt, aki ott ücsörgött, és ott koldult ugye a templom kapujába. Nem mi gyógyítottuk meg, mondja, nem mi, ő gyógyította meg az ő neve által. Mert ő az a kő, akit az építők megvetettetek, de a szeglet kővé lett, és nincs senkiben másban üdvösség. És nem adatott az emberek közt az ég alatt más név, amely által kellene megtartatnunk. Na ezzel Péter dicsőséget ad az Úrnak. Dicsőséget ad. És ezt a dicsőséget, testvérek, már az Úr Jézus már, és az Isten már most is megkapja. A Jelenések könyvéből nem sok igét tudnánk itt idézni, de most nem olvastam föl, de ott van az 5. rész. Hogy magasztalják a mennyei lények, az angyalok Jézust és az Istent. És az összes mennyei seregek ott vannak és leborulnak előtte. És egy hatalmas himnusz szól. Hívő ember, megtért ember, testvérek, az ennek örül. És szívesen kapcsolódna bele már ebbe a kórusba, és itt is a maga kis törékeny módján, ugye még bele is kapcsolódunk egy kicsit. És megértjük, hogy miért mondja a 115. Zsoltárba, nem nekünk, Uram, hanem a te nevednek adj dicsőséget. Ez lesz a megtért hívő embereknek, testvérek, a szabadsága. Hogy ezt kimondják, mert felszabadultak az Úr Jézus által az öntömjénezésnek, vagy a dicsvágynak a halálos szorításából. hogy ne az határozza már meg az érzéseimet, a gondolataimat, a döntéseimet, a megnyilvánulásaimat, hogy hogy tudnék magamnak többet a dicsőségből, a fényből, a pompából, hanem hogy neki, hogy őt hogy tudnánk fölemelni. Jézus követésébe, testvérek, nem mondom, hogy zökkenőmentesen megy ez a dolog, mert újra és újra megkísért bennünket, sajnos ez a dicsvágyunk, ez az átkozott dicsvágyunk, megkísért minket. És olykor beleeshetünk ebbe, a legjobb hívők is, a legnagyobb jó szándékkal is beleeshetünk ebbe, de mégis legalább fölismerjük, és megbánjuk újra, és oda tudunk borulni az Úr elé, és neki adjuk a dicsőséget. A vége a megtérés, és aztán a leginkább a vége majd akkor lesz ennek a dolognak, amikor meghalunk, és az Úrhoz jutunk. És ott elkezdünk egy olyan életet, ami már egyáltalán nem rólunk fog szólni. Még csak kísértésünk se lesz arra, hogy magunkról szóljon, és a mi dicsőség hajhászásunkról. Hanem az Úrnak adunk majd dicsőséget mindenért. Segítsen bennünket a mi Jézusunk, hogy meglássuk ma az öndicsőítésnek a bűnét, lássuk meg és megláthattuk a forrását, láthassuk meg azt is, hogy milyen következményei, milyen szomorú következményei vannak ennek, és aztán igazán megszabaduljunk ettől a vétektől, megtérve a mi Urunk Jézus Krisztushoz, és elkezdve az ő dicsőítésének szolgálatát. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, valljuk, hogy te vagy méltó minden dicsőségre, és mi pedig nem vagyunk méltók semmiféle dicsőségre. Az csak egy külön csoda, hogy majd te eljössz, és magadhoz veszed a te híveidet, és megdicsőíted őket is. Köszönjük néked, hogy ez is megtörténik a maga idején és a maga rendjén, de köszönjük néked, hogy majd ott is, az új égen és az új földön, ott is téged fogunk dicsőíteni és magasztalni, mert te vagy ott is egyedül méltó, a megöletett bárány, aki eljött, aki megváltott minket, aki legyőzte a halált, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Köszönjük néked, hogy ott is téged magasztalhatunk. De áldunk azért, Uram, hogyha már itt a földön elkezdhettük ezt a fajta életet, hogyha már itt ismerjük azt, hogy mennyire fáj, amikor nem neked adják a dicsőséget, és vagy mi magunk is nem neked adjuk a dicsőséget. Amikor pedig neked adjuk, vagy mások neked adják, akkor öröm van a szívünkbe. Köszönjük, ha ismerjük ezt a dolgot, ezt a valóságot. Köszönjük néked, hogyha már nem az motivál bennünket, minden megnyilvánulásunkat, minden szavunkat, hogy minket lássanak, egy kicsit többnek lássanak, vagy éppen egész nagynak lássanak, és dicsérjenek, és magasztaljanak az egekbe. Köszönjük, hogyha már nem ez motivál bennünket. Ha már nem kifelé élünk, hanem neked élünk, és a te dicsőségedet keressük. Áldott légy lelkednek ezért a munkájáért, Urunk. Köszönjük te néked, hogy lehet ebben a földi életben is téged magasztalni, és köszönjük, ha ismerhetjük már ennek a boldogságát, ennek az örömét, ennek a békességét, ennek a teljességét. Olyan csodálatos, hogyha veled ilyen viszonyban lehetünk, és annyira mássá lesz az emberekkel való kapcsolatunk is, hiszen ha nem a dicsőségünket akarjuk kicsikarni másokból, hanem a te dicsőségedet akkor keressük, akkor olyan csodálatos békességbe tudunk lenni egymással, akkor nem a versengés, nem a képmutatás, nem a civakodás, nem a sértődés, nem a visszasértés, nem ezek jellemeznek majd bennünket, hanem valami egészen más. Segíts bennünket, Urunk, hogy hozzátérjünk, és ahogy az önistenítést, az önimádatot, az öntörvényűséget, úgy ezt az öndicsőítést is megtagadjuk. Ne vállaljunk ezzel közösséget. Keressük mindenben a te dicsőségedet inkább. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál minket, és kérünk téged, légy velünk a mai napon is, de a jövő héten is. Segíts bennünket erre az új életre, az ebben való járásra, ebben megerősödésre. Nagyon kérünk téged a beteg testvéreinkért, gyógyítsd őket, azokat, akik kórházba kerültek, kórházba vannak, vagy éppen kezelés alatt állnak, a te gyógyító szereteteddel vedd körül őket, és hozd közénk őket. És ha nem tudnak jönni, vondd magadhoz az ő szívüket, hogy téged imádjanak a nehézségek idején is. Nagyon kérünk téged a gyászoló családért is, akik az elmúlt héten búcsúztak édesanyjuktól, nagymamától, dédmamától. Kérünk téged, hogy a te vigasztaló szereteteddel öleld át ezt a családot is, és te pótold, akit elveszítettek. Köszönjük neked az elköltözött életét, köszönjük, hogy ismerhettük, hogy köztünk lehetett. Légy áldott minden jóért, amit tőle is és rajta keresztül is kaptunk. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk hazánkat, népünket. Könyörülj meg ezen a mi népünkön, Urunk, hogy ne olyan emberekből álljon, akik maguknak akarnak minden áron dicsőséget, hanem olyanokból, akik neked akarnak dicsőséget adni. Adj megtérést honfitársainknak, adj lelki ébredést a mi népünknek, Urunk, hogy ne szálljon ránk a te ítéleted. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket, fentebb, mint ahogy mi azt kérjük, vagy el tudjuk képzelni. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Együttérző szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk volt az elmúlt héten Báló Benedeknétől, született apjuk Margittól búcsúztunk, akit 94 esztendős korába szólított el közülünk az ő ura, teremtője. Temetése pénteken volt, 11 órakor az újszegedi római katolikus temetőben. Búcsúzik tőle két leánya, és az ő kiterjedt családjuk. Istenünk vigasztalását kívánjuk együttérző szívvel gyászoló testvéreinknek. Manyi néni sokat járt ide a gyülekezetbe, mikor idejöttem már, akik most vannak itt, azok nem igen ismerik, mert évek óta nem tudott már jönni, súlyos betegséggel küszködött, nem tudott kijönni, de a gyerekek jártak hozzá meg énekelni, meg köszönteni őt annak, amikor ezek a nagy ünnepek voltak, és mindig szeretettel fogadta a mi kis küldöttségünket is, amik tehette. De amikor még itt volt a gyülekezetben, akkor sütött, főzött gyerektáborokra. Szóval sok szeretetet kaptunk tőle, és hát az Úr elvitte most már őt is közülünk. Legyen áldott az Úr az ő életéért is, és szolgálatáért is. Hirdetem a testvéreknek, hogy másik halottunk is van. Őt nemigen ismerték a testvérek, Ceglédi Imre, atyánk fia, az ő temetése 18-án lesz, jövő héten 13 órakor az újszegedi temetőben. Az ő családtagjainak is Isten vigasztalását kívánjuk. Hirdettem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk az alkalmainkat. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, és külön kiemelném, hogy jövő vasárnap délután 16 órától házaspáros alkalom lesz. Úgy tudom, hogy itt a gyülekezetben. Tehát jövő vasárnap 16 órától házaspáros alkalom. Egy távolabbi témát is hirdetnék, augusztus 19-től 23-ig lesz a gyülekezeti csendeshetünk, szerdától vasárnapig, Szarvasra megyünk, most nem megyünk messzire nagyon, de közelbe leszünk, egy jó helyet kaptunk ott, és reméljük, hogy Isten áldásával tudunk majd ott is együtt lenni. Aki szeretne jönni, már most jelentkezhet Lupsa György testvérünknél. Számításba veszünk mindenkit, aki jön, illetve nyilvántartásba veszünk mindenkit, és számítunk mindenkire, aki szeretne jönni. Van elég hely. Tehát augusztus 19-től 23-ig. Befejezésül még egy dolgot hirdetek a testvéreknek. Fölhívott egy két gyerekes édesanya, aki Kecskemétről költözik ide Szegedre. Dolgozik munkahelyával rendesen, és ő keres albérletet. Tehát egy anyuka két kisgyerekkel, ha valaki tud ilyen albérletet, akkor kérem, hogy szóljon nekem, hogy én továbbíthassam az illetőnek ezt az információt.